Pál apostolnak a római gyülekezethez írott levele első fejezetéből, az első verstől kezdve. Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet profétái által a szent iratokban előre megígért. Az ő fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus, ami Urunk, aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet, akik közé tartoztok ti is, mint Jézus Krisztus elhívottai. Mindazoknak Rómában, akik az Isten szerettei, akiket ő elhívott és megszentelt, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Először is hálát adok az én Istenemnek, Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van. Mert tanúm az Isten, akinek teljes lelkemmel szolgálok, az ő fia evangéliumával, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok, és szüntelenül kérem imádságaimban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok. Mert szeretnélek látni benneteket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak nektek. Vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek és az enyém által. Szeretném, testvéreim, ha tudnátok, sokszor feltettem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindeddig megakadályoztattam abban, hogy közöttetek is legyen munkámnak valami gyümölcse, ahogy a többi nép között is volt. Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. Urunk, hálát mondunk az evangéliumért, azért, hogy ezért jöttél, azért, hogy ezért szenvedtél, hogy az örömhír nyilvánvaló legyen, ezért haltál meg, és támadtál fel. Dicsőítjük szent nevedet, az evangélium csodálatos ajándékáért. Amen. Nem tudom, látnak engem a testvérek, vagy kihúzzuk a függönyt? Jó. Köszöntök mindenkit még egyszer, szeretettel, és most jó néhány héten keresztül a római levélből lesz egy-egy szakasz, és most a kezdet kezdetén hadd szóljak egy néhány szóban arról, hogy hát hogyan is jött létre, hogyan keletkezett a római levél. Azt gondolom, hogy mindentől elvonatkoztatva azt mondhatjuk egyetlen egy kifejezéssel, hogy mert Isten így akarta, hogy legyen római levél. Ez az Új Szövetségnek az egyik legcsodálatosabb irata, amely alapvető tanításokat hordoz magában, amely szól az emberi természet, bukott természet nyomorúságáról, amely megváltásért kiáltott Istenhez, és szól arról, hogy Isten küldte a megváltót, elbeszéli részletesen, hogy ő először a zsidók közé jött, hiszen így volt rendelve, de ő minden népért szenvedett, ő minden népért jött, és meghalt, és kegyelmet szerzett minden embernek, hogy hitáltal megigazulva, elfogadva Jézus Krisztust, egy megváltozott élet jöjjön létre bennünk, és részletesen szól arról, hogy milyen titkok vannak, a megigazulásnak a titka, a kiválasztásnak a titka, és a gyülekezetnek a titka, ezeket mind elbeszéli. De hogyan is jött létre? Hogyan keletkezett ez a levél? Hát összefügg azzal, ez, hogy Pál, ahogy írja is, hogy ő nagyon szeretett volna eljutni Rómába, hiszen az volt az akkori világnak a középpontja, mint ma, talán ugye Európának most már a középpontja Brüsszel, vagy Amerikának New York, de hát már ma több sarkú lett ez a világ. De az akkori világnak valóban Róma volt a középpontja, a császárváros, és Pál nagyon szeretett volna eljutni oda is, hogy elvigye az evangéliumot, és hát már Korintusig eljutott, onnan már hajóra szállva, talán már hamar megközelíthette volna, odaérhetett volna, de azt írja, hogy mindez ideig megakadályoztattam abban, hogy közöttetek is legyek, és ott is legyen az én munkámnak valami gyümölcse. Hát Pál is megakadályoztatott. Sőt, egy másik levelében olyasmit ír, hogy megakadályozott engem a sátán. Mondjuk nem éppen ezzel az utazással kapcsolatosan, de egy más tervével kapcsolatosan, ugye a sátán megakadályozta. Hát még ez is lehetséges, hogy ezt a nagy apostolt a sátán is akadályozta, gördített akadályokat eléje? Hát hogyne? Hiszen a drága urunkat is próbálta akadályozni, és talán az ő, úgy mondanám, hogy az ő elhivatásától, igazi céljától, amiért küldetett erre a földre, eltéríteni. És többször is jött a sátán, hogy megkísértse a mi drága urunkat is, de őt nem tudta elbuktatni. Hát hogy ne akadályozta volna Pál apostolt is. És néhány jó kommentát elolvasva azt mondják, amire felfigyeltem, hogy ha ő hamar eljut Rómába, Pál, akkor nem jön létre a római levél. Mert akkor élőszóban mondta volna el mindezeket, amik ebben a levélben le vannak írva. Így meg mivel nem jutott el, és már tudta, hogy a gyülekezet van, gyülekezet alapult, ezért egyszer csak a lélek ösztönző erejével leírta mindezeket, és levélben elküldte. Mert azért híreket hallott, jó híreket is, esetleg kevésbé jó híreket is. És ezért egy alapvető fundamentalista levelet leír az ő számukra, az ő tapasztalatai alapján, hogy mi a kereszténységnek a lényege, milyen alapon áll fenn Krisztus követők közössége. Tehát a római gyülekezet ki által jött létre? Ha nem Pál alapította, akkor Péter apostol, vagy valamelyik más apostol? Nem. Nem tudom erről, hogy ennek a gyülekezetnek az alapítása valamelyik apostol nevéhez kötődne. Arról tudunk, hogy Pál és Péter is az ő életük végén, vége felé Rómában voltak, munkálkodtak, sőt ott is haltak meg, vértanú halált ott szenvedtek, de nem ők alapították. Azt írják a magyarázatok, hogy mivel a zsidók évenként elzarándokoltak Jeruzsálembe, a főbb ünnepekre, ezért tehát már a gyülekezet volt, és ott megismerték az evangéliumot a zsidók, névtelenek, és elvitték Rómába, megosztották a többiekkel, gyülekezet alakult, gyülekezet jött létre, és hát nyilvánvaló, hogy voltak ott aztán mások is, akik munkálkodtak, úgyhogy nem csak a zsidók között terjedt az evangélium, hanem a római nép között is terjedt az Isten igéje. Minden esetre egy csoda, hogy gyülekezet alakul egy helyen, ma is egy nagy csoda, és hogy gyülekezet van fönntartva, az is egy csoda. És Pál apostol azon munkálkodik, hogy ez a gyülekezet, ez erősödjön, ezért írja a levelet. Részletesen bemutatkozik, mivel ő még nem járt soha Rómában, ezért az ő bemutatkozása, tehát a címzés és az üdvözlés az hosszadalmasabb, mint egy másik levélben. Elmondja magáról, hogy ő Jézus Krisztus szolgája. Úgy is fordíthatjuk ezt a szót, hogy rabszolgája. És ő nem szégyenli ezt, mert tudja, hogy ő alá van vetve, alá van rendelve az Úr Jézus Krisztusnak, és ő nem is akar más lenni, hanem szolga. Sőt, még azt sem szégyelni, hogyha így fordítjuk, és így kell mondani, hogy rabszolga. Sőt, más helyen, ahol éppen fogságban volt, és onnan írja a levelet, akkor pedig azt írja, hogy Jézus Krisztusnak a fogja vagyok én. Fogoly. Mármint, hogy nem csak a láncokat viseli az Úr Jézus Krisztusért, hanem lelkileg, szellemileg is a Krisztusnak a fogja. És ezt is örömmel írja. Vajon mi el tudjuk-e mondani magunkról, és el tudod-e mondani magadról, kedves testvérem, kedves lélek, hogy Krisztusnak a szolgája vagy, Krisztusnak a rabszolgája vagy, feltétlen engedelmességgel, vagy feléje, az Úr Jézus felé. El tudod-e mondani magadról, hogy Krisztus fogja vagy, fogjul ejtett téged Krisztus a maga számára az evangélium által. Mindez nagyon fontos, hogy ezt mindnyájan el tudjuk mondani, de ne csak mondjuk, hanem ehhez is szabjuk magunkat. A mi életünkben, a mi tetteinkben. Ne függetlenítsük magunkat Jézustól, mert sajnos a mai embernek betegsége az, sokszor még a keresztény embereknek is, hogy büszkén vallják, hogy most valamilyen egyházhoz tartoznak, én ez vagyok, az vagyok, és végsősoron, ha jól megnézzük, megtekintjük, akkor azt látjuk, hogy igazán nem rendelik alá magukat Jézus Krisztusnak, mert az igazi kereszténység az nem egy egyházban működik, hanem az igazi kereszténység az kapcsolatokban működik, mégpedig elsősorban az Úr Jézussal való kapcsolat, alávetettség, hogy alárendelem magamat, mert ő az én Uram, itt mondja is a felolvasott igében, hogy ő a mi Urunk, és mi pedig egymásnak testvérei vagyunk. Aztán arról beszél, hogy Isten kiválasztotta őt egy különleges feladatra, hogy hirdesse az evangéliumot, az Isten evangéliumát, és azt az evangéliumot hirdeti, amelyet már a proféták megígértek, megjövendőltek, és amely megvalósult Jézus Krisztusban. Beszél Krisztusról, mint emberről, és mint mint Istenről. Egyszerre, egy helyen. Azt mondja, hogy az ő fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utóda, lélek szerint pedig Isten hatalmas fia. Mert Krisztust ez a kettősség jellemzi. Mióta hívők vagyunk, már bennünket is egy kettősség jellemez, hiszen ebben a testben vagyunk, emberi természetet hordozunk, elég sok bajunk van vele, de ugyanakkor már Isten gyermekei vagyunk az újjászületés kegyelme által, és mindez Jézus Krisztus által, hit által van az életünkben. Jézusra jellemző ez a kettősség, ez a csodálatos ötvözet, hogy ő emberfia és Isten fia. Azt mondja, hogy Dávid utóda, ami valóban kimutatható nemzetség táblázatok szerint, és ugyanakkor pedig Isten fia. Az nagyon érdekes, hogy Lukács evangéliumában Krisztusnak az Isten fiúságát a születése felől közelíti meg az evangélista, hiszen azt írja, ahogy az angyal mondta Máriának, hogy a magasságosnak az ereje, a Szentlélek hatalma árnyékoz be téged, és aki születik majd tőled, az az Istennek a fia, és a Szentnek hívatik. Pál apostol pedig itt a felolvasott szövegben a feltámadás felől közelíti meg az Isten fiúságot, mert azt írja, hogy a Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Igen, kedves testvérek, mind a kettő nagyon igaz, és meghajlunk előtte, akár az inkarnációról van szó, amelyben látjuk Jézus Krisztusnak az Istentől való származását, Isten fiúságát, akár pedig a feltámadás felől nézzük a dolgokat, hiszen ha nem támadt volna föl a halálból, akkor mindenki azt mondhatta volna, és jogosan, hogy nem Isten fia volt. Nem ő volt a Mesiás. De mivel föltámadt a halálból a Szentlélek ereje, hatalma által, ezzel bizonyossá vált az valóban, hogy ő az eljövendő, akinek el kellett jönnie világba. Ő a megváltó, ő az Istennek a fia. Isten hatalmas fiának bizonyult, aki még nem csak hogy feltámadott, hanem föl is ment a mennybe, a dicsőségbe is. Még onnan el is fog jönni. A bevezetésben írja még azt is, hogy ez a Jézus Krisztus, ami Urunk, tehát akinek alá kell, hogy rendeljük magunkat. Ő a mi Urunk. Nem csak megváltónk, hanem a mi Urunk, akinek tartozunk engedelmességgel. Te is, én is, mindnyájan. Aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet. Itt van a mi küldetésünk, és ez annyi idő óta is, és annyi évszázad óta, ami eltelt az első századtól kezdve, itt a 21. századig nem változott, testvérek, semmit sem. Mert ugyanez a feladatunk, ez a küldetésünk, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden embert, minden népet. Ahogy mondja a Biblia, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. És engedelmeskedj az Úr Jézus Krisztusnak. Tartozol neki engedelmességgel. Mert ő engedelmes volt egészen a keresztig, egészen a kereszt halálig. Ő egészen elment addig, hogy az életét adja éretted, érettem. Akkor mi is tartozunk neki engedelmességgel. Őt Isten küldte ebbe a világba megváltó. Akkor hajoljunk meg előtte is. Higgyünk benne, mert nem fog jönni más, hogy bennünket megváltson, hogy bennünket megtartson, hogy bennünket üdvözítsen, mert ő jött, és ő egyszeri áldozatával végbe vitte ezt a csodálatos művet. Hívjuk fel az emberek figyelmét a hitre és az engedelmességre. Ez a feladatunk. Pál ezt missziós programjának nevezi. Felfigyeltem arra a kifejezésre a 7. versben, hogy a rómaiakat is, mint akár más keresztényeket, Isten szeretteinek nevezi. Különleges kifejezés. Azt mondja, hogy Isten szerettei vagytok, akiket ő elhívott és megszentelt. Kegyelem nektek és békesség. Isten szerettei. Hát ha a szeretteinkről van szó, akkor kik azok, akik a szeretteink? A gyermekeink, a feleségünk, a gyermekeink, a családunk, ezek a szeretteink, ugye? Hát akkor fordíthatjuk úgy is, hogy hát az Isten családja, akik Rómában vagytok. Hát Istennek sok családja van Rómában, Korintusban, Filippiben, Teszolnikában, Efézusban, Egerben. Isten szerettei közé tartozol? Mert ő nagyon szeretett, bebizonyította azzal, hogy fiát adta, érted? Hiszen úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta. Hogyha hiszel ő benne, akkor el ne vesz, hanem örök életed legyen. Ő magához akar szeretni minden embert. A hideg szívünket is föl akarja melegíteni, hogy szeressük őt, mert ő előbb szeretett bennünket. És ha tényleg szeretetre indulunk, és az ő követésére, szolgátára, engedünk a meghívó szónak, akkor ő elfogad, gyermekének tulajdonít, adoptál bennünket Jézus Krisztus által az ő gyermekeinek, szerettei közé tartozunk. Tud rólunk, Isten családja vagyunk. Nagy ez a család, de még nagyobb ennél az Isten, és ne kételkedjünk abban, hogy ő nem tud rólunk, mert Jézus azt mondta, hogy még a kis verebecskék is számon vannak tartva, hogy azok közül egy sem essen a földre az ő tudta, vagy akarata nélkül. Hát akkor hogy ne tudna rólunk, akik jöttünk ő hozzá az ő áldott keresztjéhez, mert vonzott minket az ő szenvedése, az ő érettünk való kereszthalála. Jöttünk ő hozzá, és megvallottuk bűneinket, és elfogadtuk a bűnbocsánatot. Tud rólunk, ismert bennünket. Az ő szerettei vagyunk, testvérei vagyunk. Hogy ne legyek hosszadalmas, csak kiemelek még egy-két gondolatot a továbbiakban. Azt szeretném kiemelni, hogy a rómaiakról írja Pál 8. versben, hogy hiteteknek az egész világon híre van. Ugyanis kell ezt értenünk. Ők annyival különbek voltak, talán többieknél. Semmiképpen nem így gondolom, és nem így értem. Inkább úgy értem, hogy hát Róma volt az akkori világ centruma, a császárváros, és nem könnyű volt ott kereszténynek lenni. Gyakran megpróbáltatások érték keresztényeket, és olykor-olykor a föld alá szorultak. Katakombákba üldöztetések történtek, különösen majd Néró idejében, később. De ők helytálltak. Ők nem kántorodtak meg, jó sorsban, nehézségek között is ragaszkodtak az Úr Jézus Krisztushoz. Mert a hit az azt jelenti, hogy majdnem azt jelenti, hogy hűség. A eredeti szöveg kifejezése, a pistis, az nem csak hitet, bizalmat jelent, hanem hűséget is jelent. Magyarban is hangsúlyozzuk azt, hogy hithűség. Tehát ha valaki keresztényé válik, akkor az nem szabad, hogy annyi legyen, hogy föllángolok, talán eljöttem, vagy elmegyek egy jó helyre, hallom az evangéliumot, föllelkesedek, hát aztán utána pedig nincs semmi, hanem valóban megtérek, valóban tudom, hogy hova tartozom, és ragaszkodom az Úr Jézushoz, a gyülekezethez, és hiszek, és hűséges vagyok. Pál örömmel mondja, hogy a rómaiak hitének híre van az egész világon. És azt is írja, hogy ő szüntelenül megemlékezik a római testvérekről, pedig még nem volt közöttük, de olyan bizalmasan írja ezeket a sorokat, mintha már köztük lett volna, ami nem magyarázható meg semmiképpen, csak ezzel a csodálatos testvéri kapcsolattal, hogy alig találkozunk valakivel, múltkorában ugye tavasszal eljöttek angol vendégeink is itt voltak, és soha nem láttuk őket, de szívünkbe fogadtuk őket, és szívesen hallgattuk őket, mert tudtuk, hogy testvéreink, és bizonyságot tettek az Isten evangéliumáról. Pál még nem volt Rómában, de olyan bizalommal ír feléjük, hogy ez csodálni lehet, hogy mi az a kapcsolat, ami összeköti a hívőket egymással. Hát ez összekötő kapocs, ez nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Azt írja a 10. versben, hogy szüntelenül megemlékezik. Szüntelenül kérem imádságainkban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok. Szüntelenül megemlékezem rólatok. Hát én nem azt gondolom, hogy Pál apostol akkor állandóan mondta volna az imát, hanem ez a szüntelen, ez egy készséget jelent, nyitottságot jelent, véleményem szerint, mint ahogy mondja a Tesszalonikai levélben, hogy szüntelen imádkozzatok. Mindenekben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata, és szüntelen imádkozzatok. Hát a keleti vallásoknál imamalom is van, hogy valamit forgatnak, aztán úgy gondolják, hogy akkor az úgy rendben van, mert elfáz még a zajak is, hogy szüntelenül rebegjen valami imát. A zsidóknál, a siratófálnál pedig láttuk ezt a jelenetet, amelyet órák hosszán csinálnak, ameddig csak végkímélésig csinálják meg. És én tiszteletbe tartom ezeket, de ugyanakkor az Isten gondolata mégis más. Valami nyitottság, valami készség, ahogy a Zsoltáros mondja, hogy kész az én szívem, hadd keltsem fel a hajnalt, már még a hajnal is még nem virrad, de már ébredezek, és a hála első érzeten imádja lelkem Isten. Tehát a készség legyen ott bennünk az Isten imádására, jó lelki állapotban, örömben, szeretetben, ugyanakkor az egymásért való imádkozásban is. Valahányszor csak eszünkbe juttatja az Úr egy-egy testvérünket, mint Pálnak a rómaiakat, mindig imádkozott értük, mindig könyörgött értük. Szégyellünk el magunkat, vagy magamat is, hogyha ez nem így van. Mert ez volna a természetes dolog, hogy annyira benne éljünk ezekben a dolgokban, hogy Amikor egymásra gondolunk, akkor imádságos lelkülettel gondolunk egymásra, hálát adva és könyörögve egymásért. De ugyanakkor itt benne van az is, hogy ő maga is szeretne elmenni hozzájuk. És miért akar elmenni? Azt mondja a 11. vers, hogy valami lelki ajándékot szeretne vinni az ő számukra, az ő megerősítésükre. Mert ha elmegyünk valahova, hát akkor azért jó dolog, hogyha ajándékot is tudunk vinni. Hát Pál apostol lelki ember volt, apostol volt, hát tőle nem valami anyagi ajándékokat vártak az emberek, mert az Úr sem, az Isten sem azt gondolta, hogy neki olyasmit kellene vinni, bár még ezt is megtették, hiszen hát volt, amikor a Macedónia gyűjtésével, amelyeket a jeruzsálemi szegények részére tettek, vitték a gyűjtést Jeruzsálembe Pál, aztán a munkatársa, Szilász, meg a többiek. Ezt is megtették, de ugyanakkor ő tartozott a lelki ajándékkal, hogy vigyen valami lelki áldást, valami lelki ajándékot, bátorító, buzdító evangéliumot, tanítást a rómaiak részére. Ha itt befejezné, akkor csak úgy gondolom, hogy elég egyoldalú lenne, mert csak ő akar vinni valamit. Mert az Isten világában azért ez nem így működik. És épp ezért tovább folytatja ezzel a szóval, vagyis, tehát kicsit kiegészítve az előbbieket, hogy nem csak ő akar vinni lelki ajándékot az ő megerősítésükre, hanem vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek meg az enyém által. Kedves testvérek, azt helyezem a testvérek szívére, hogy ne gondolja senki azt, hogy csak ő tud adni valamit, akár lelki-szellemi áldást, vagy anyagi áldást, hanem kapni is. Elfogadni is tudni kell. Lám, Pál apostolban megvolt mind a kettő. Kész volt adni lelki-szellemi ajándékot, áldást, de kész volt elfogadni is. Benne volt a készség, hogy együtt bátorodjanak meg egymás hite által. Mert azt mondjuk, hogy Pál nagyon erős volt, lelki hatalmasság volt, csodálatos ajándékokkal rendelkezett, azt írja magáról egy helyen, hogy minden lelki ajándékkal bírok. És hát ezt nem dicsekvésképpen mondja, csak tárgyilagosság kedvéért, hogy a korintusiakat helyreigazítsa. De ugyanakkor mégis ott volt benne a készség, hogy ő is épüljön nála, talán gyengébb, erőtlenebb testvéreken keresztül. Mert mindenkitől lehet tanulni, mert mindenkitől lehet épülni. Legyen az fiatal, idős, középkorú. Azért vagyunk egy gyülekezetben, hogy épüljünk egymás hite által. Egy-egy imádság, egy-egy bizonyságtétel, egy-egy szolgálat, egy testvéri beszélgetés. Ez mind hasznos és építő lehet. Én úgy éltem meg ezt lelkipásztorságomban, hogy odafigyeltem mindig a testvérekre. És kész voltam venni, kapni, és nem csak adni, és nem csak adó akartam lenni, hanem vevő is. Mert aki csak adó, az egyszer csak kiüresedik, kiég, de aki vevő, az mindig tankolódik fölfelé, és tud adni, és aztán megint kap. Így működik ez, és így legyen a mi életünkben. Erre tanít bennünket Pálnak ez a csodálatos kijelentése. És végül azzal zárom, hogy Pál apostol noha nem volt még Rómában, de leírja a rómaiaknak, hogy ő nem csak hozzájuk akart menni, vagy akarna menni, hanem neki van egy nagy adóssága, egy óriási nagy adóssága, és ez az adósság pedig az, hogy az evangéliumot tovább kell adni mindenkinek. Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. És ő elment Bitíniába is, vagy ide vagy oda, a világ végére is, a római birodalomnak nem csak a centrumába, hanem a széleire is elment, hogy továbbadja az evangéliumot. Nehogy azt gondolják a rómaiak, hogy hát ő csak arra pályázik, hogy a centrumba ott legyen. Ő mindenhova elment, mert az ő adóssága nagyon nagy volt. Ezt érezte. Nem tudom, te mennyire érzed, vagy én. Gondoljuk át most, hogy átérezzük a mi adósságunkat, hogy kiknek tartozunk. Noha lehet, hogy nem pénzzel, de az evangéliummal. Az evangéliummal. A jó hírrel. Egy bátorító szóval. Szeretettel. Tartozunk egymásnak. Segítsen az Úr, hogy ne maradjunk adósak, hanem ezt törlesszük. Ugyanebben a levélben, a római levél 8., illetve talán későbbi fejezetben írja, hogy senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert a szeretet adósságunk az megvan mindenki felé. Hát ezeket a gondolatokat tudtam megragadni ebből az szakaszból, és erre kívánom a Jóisten áldását, hogy ezek a gondolatok munkálkodjanak továbbra is a mi szívünkben. Amen.